Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1, a vendégem pedig ezúttal nem más, mint Mogács Dániel. Szia!
Szia, köszöntöm a nézőket!
Bolondok hajója, ezzel a címmel indult el a műsorod a Viaszaton. Hogy lett ez a cím? Miért pont Bolondok hajója? És ki a bolond a hajón?
Hát a bolond a kapitány, az az én, meg az utasaim, akik bevállalnak egy bolond kapitány mellett egy utat. Azért Bolondok hajója, mert elég őrült kell legyen ahhoz valaki, hogy az improvizációt bevállalja olyan szinten, hogy gyakorlatilag a teljes semmiből alkot egy filmet, alig egy óra alatt a színpadra. Hát a filmet persze idézőjelbe teszem, de hogy egy konkrét történetet varázsolunk oda kettesben, mindezt gyakorlatilag már a színházba is elég izgalmas kihívás, de a tévéfelvételre talán még izgalmasabb volt.
Hogyan épül fel a műsor pontosan? Tehát elindul a műsor, nyilván van egy beköszönés, és akkor utána hogyan jutunk el oda, hogy akkor rögtönözve látjuk ezeket a darabokat?
Gyakorlatilag a filmnek az alkotó elemeit szedtem külön, hát ez egy long formátumú impro előadás, ami egyébként a színházban majdnem 2 óra, most ezt kellett 45 percre zsugorítanunk, de úgy néz ki, hogy a filmek különböző alkotó elemei, tehát a magas művészettől az izgalmon keresztül a humorig, a forgatókönyvírás, és mindegyikre van egy-egy jelenet, és ezeknek a jeleneteknek az összességéből a nézők az egész adás végén kiválaszthatnak számukra tesztő karaktereket, helyszíneket, tárgyakat, amiket a végén a nagy filmben viszont láthatnak.
Egy ilyen rögtönzés az nagy kockázat lehet, gondolom én, hiszen lesz ez egy kereskedelmi televízió, ahol a nézettség nyilván nagyon fontos. Hogyan lehet ezt kezelni, hogy hát mi van akkor, hogyha nem úgy sül el ez az egész, akkor nem fogják nézni?
Hát ez ennyire egyszerű, ezt nem lehet kezelni. Ha nem sül el jól, akkor nem fogják nézni. Mindig nagy kérdés a kereskedelmi televíziók amúgy nagy nézettségű műsoraival fölvenni a versenyt. Sajnos nem azok a legnagyobb nézettségű műsorok, amik valamiféle színvonalat tudnak produkálni. Én úgy érzem, hogy ez egy elég színvonalas műsor lett, már csak azért is, mert azok az utasok, akikkel együtt utazok, azok rendkívül magas színvonalú művészek, akik már eleve azt alátámasztják, hogy ez olyan nagyon bugyuta műsor nem lehet. De kérdés az, hogy a bugyuta műsorok meg ugye eléggé nézettek. Tehát ez valószínűleg nem fog nem mondhatok címeket, egy olyan valóságshow-val vetekedni, ahol 5 perc után lefekszenek egymással az emberek, és verekednek, vagy popcornnal dobálják egymást, valószínűleg ezt sosem fogják annyira nézni, de én nekem hát titkosan a célom is az, hogy ez ne legyen annyira alacsony színvonalú, mint ami ilyenek ezek a műsorok, de hozzáteszem, hogy ettől függetlenül úgy érzem, hogy azért ez egy nagyon fogyasztható műsor, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, és én nem magasztos gondolatokat küzdünk természetesen mi sem, hanem szórakoztatunk, és szórakozunk a nézőkkel. Ennek van egyfajta egy jó hangulata, a játék öröme, az sugárzik ebből a műsorból, és aki szeret játszani, és szeretne ilyen emberekkel játszani, az utasai velem, azok szerintem jól fognak szórakozni.
De azért van valamilyen mélyebb üzenete a műsoroknak, vagy alapvetően csak az, hogy mindenki jól érezze magát, tehát van valami, ami azért átjön belőle, nem? Valami tanulsága, vagy bármi?
Hát, ha ilyet akarok ráragasztani, akkor biztos tudom. Kicsit gondolkodom, akkor hozzáteszem. Ennek tényleg a játék öröme, ez egy szórakoztató műsor, a stand-upjainak szokott lenni komolyabb mögöttes tartalma, ennek inkább, ha valami mondani valója van, akkor az a bevállalás. Tehát Hamas Béla azt mondta, hogy az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik, és ez így is van, ez a kiszámíthatatlanságról szól, hogy az itt lévő művészek bevállalnak egy ilyen feladatot, hogy a semmiből próbáljanak jeleneteket alkotni. Benne van folyamatosan a levegőben a bukás, a rizikófaktor, viszont pont ettől jön meg a katarzis a végén, hogyha valamit sikerül összehozni, és ez úgy érzem, hogy ennél a 12 adásnál, amit most fölvettünk, egyszer sem süllyedt el a hajó.
És mennyiben más ez, mint egy színpadi improvizáció? Hogyan lehet készülni arra például, és hogyan készültök erre? Különbözik-e a kettő egymástól?
Az idő leginkább. Tehát ugye a színházban sokkal hosszabb idő van arra, hogy megformáljunk jeleneteket, hogy kialakuljanak karakterek, jobban el tudunk vele játszani, nagyobb idő van, hogyha ugye az intrónál azért mindig van egy ilyen hullámzás, nem folyamatosan feszesen működik, mint mondjuk egy stand-up, amit az ember már egy éve kigyakorolt, és minden mondatnak ott van a helyen, az improvizáció az mindig hullámzik egy picit, és amikor mélyen vagyunk, akkor ki kell jönni abból a gödörből, de a nézők pont ezt élvezik, hogy látják, hogy ez nem egy előre megírt valami, hanem itt küzdelem folyik, és amikor mélyen van az ember, akkor mondjuk egy színházban ott több idő van kijönni, míg ha meg van határozva a 45 perc, akkor ott nincs túl sok lehetőség. Hát így is azért volt olyan műsor, amelyet ebből azért kiváltunk bizonyos részeket, de nem feltétlenül azért, mert nem sikerült, hanem mert benne kell maradni a 45 percbe, tehát mondjuk egy történetet is rövidebb idő alatt kell megírni. A próba, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztál, a rákészülés szakasza, az gyakorlatilag én ezt Janklovics Petivel kezdtem el, mert ő volt, tehát ő vele már amúgy is improvizáltam, barátok is vagyunk, tudom is, hogy nagyon jó benne, tehát őt kértem föl elsőre, gyakorlatilag jó pár előadás volt, amit ez alatt csiszolgattam, egyre jobb lett, utána Hevér Gabit kértem, őt is valamennyire, hát nem valamennyire, őt is nagyon jól ismerem, de ővel is valamennyire még variáltam ezen az egészen, és akkor utána kezdtem el fölkérni a többieket, de az a helyzet, hogy a tévés lehetőség az korábban jött, mint én gondoltam, és nem tudtam mindenkivel színházban is kipróbálni. Például Lucsi Zoli az egy az egybe ugrott be a hajóba, mindenféle úszásoktatás nélkül, úgyhogy neki sokkal nehezebb dolga volt, szerintem az első adás az épp ezért egy kicsit feszültebb is volt, a második, viszont a teljes önfelett őrület volt, így az meg nagyon jóra sikeredett. Tehát én már nagyon régóta improvizálok, ugye van egy egyszemélyes önálló improestre készülök most egy jazz zongoristával, ahol próbálok 70 percig egyedül improvizálni, idáig kb. Ilyen 50 perc sikerült, és ezt a rutint, ezt felhasználom itt, és ezen rutin alapján rakottam össze azokat a jeleneteket a Bolondok hajójába, amiket úgy éreztem, hogy működni fognak. És azért, hogyha valaki már 2-3-at volt színházba, és úgy lép a tévéműsorba, hogy már mindent tud, már túlesett ezen, tudja, hogy mire számíthat, többen voltak, akik mondták, hogy ez nagyon brutális, hogy csak ketten vannak a színpadon végig, tehát egy impro műsorban mindig nagyon sokan, vagy hát mit tudom, négyen legalább szoktak lenni, amik mentek idáig a tévébe, vagy ha van egy főszereplő, akkor sok kisegítő színész, és a többi, akik ott improvizálnak. Itt ketten vagyunk, és kész. Ez van, akinek nagyon kimerítő, van, akinek kevésbé, de mindenképpen egy ember próbáló feladat. És hogyha már volt a színházban, és ezt kipróbálhatta, élőben is többször, akkor azoknak mindig sokkal jobb a helyzet természetesen.
És ez hogy működik egyébként, hogy te egy komoly ember vagy, aki a színpadon aztán fölvesz egy humoros arcot, az ember bemegy a színpadra, ott a közönség, és akkor abban a pillanatban előjön a humoros éned, van egy ilyen váltás, és akkor mondjuk, amikor most beszélgetünk, akkor meg egy ilyen komoly éned az, akit tapasztalhatunk. Hogy történik ez az egész, és mennyire kell ott erre, vagy hogy tudod magad így átkapcsolni ezen a üzemmódon akkor?
Én alapvetően ugye színész vagyok, vagy annak tanultam. Ez színpadon lenni az mindig egy szerep. Természetesen nem mehetek komoran ki a színpadra, vagy most én egy riport alatt nem fogok fölöslegesen jópofáskodni, hanem információkat kérdezel, én azt átadom. Ha pedig a színházba belép az ember, ott átalakul, ott megszűnnek a betegségek, a egyéb külső érzelmek, a családi drámák helyett a színpadi dráma lép életbe. Egyszerűen szerintem, aki színpadi ember, az átkapcsol egy másik üzemmódba, ami nem feltétlenül ugyanaz, mint a magánéletben.
És az hogyan lehet egy ilyen imprónál megcsinálni, hogy abban a pillanatban ez tényleg úgy álljon, a poén az úgy oké legyen, a közönség nevessen. Amikor ezt csináltak, volt olyan, hogy nem ültek a poénok, és ott néztetek, hogy úristen, a közönség ott ilyen farccal néz, és
persze.
Valami nem oké.
Sok múlik a közönségen is egyébként. Tehát van olyan természetesen, hogy nem működik. Hál' Istennek bukás még ezzel, és tényleg ez a jó Istennek hála, nem volt olyan, hogy azt mondták, hogy ez rossz. Olyan van, hogy az előadásban vannak pillanatok, amikor nem működik, de összességében mindig sikerült, és azokon mint mondtam már, azokon a hullámbölgyeken kell úgy túljutni, hogy bízik az ember magában. Itt az a helyzet, hogy akiket elhívtam, azok nem véletlen vannak itt, tehát nem azért feltétlen, mert ismert emberek, vagy mert celebek, hanem két dolog volt, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy legyen nagyon jó színész, a másik, hogy legyen szellemes, és három dolog, és a harmadik, hogy tudjon improvizálni. Tehát az, hogy valaki nagyon jó színész, attól még nem biztos, hogy egy humoros ember, és lehet, hogy egyáltalán nem tud improvizálni. Attól, hogy valaki nagyon humoros ember, lehet, hogy rossz színész, és nem tud improvizálni. Vagy pedig nagyon jól tud improvizálni, de rossz színész, és nem jó a humora. Itt három dolognak kell egyben lenni, és azért van az, hogy jön a poén, mert ezek ilyen bolondok, ezért bolondok hajója, mert ha bolond az agyuk, nem tudok más mondani erre szemben.
És teljesen spontán minden, tehát a téma, a nem tudom, a kellékek vannak, bármi, amit használhatnak például?
Nincs, hát van két székünk, egy kalap, amiben mindig, mikor bejönnek a nézők, ugye összegyűjtünk szavakat tőlük, és ezeket a szavakat használjuk föl ötletadónak, vagy konkrétan történet megírására, tehát hogy ne kelljen állandóan ezzel húzzuk az időt, hogy kérdezgetek embereket, meg alapvetően a néző az van, amikor nem is szeret feltétlenül beordítani, ezért van ez, hogy szavakat gyűjtök, és ezeket használjuk föl, a nézőktől kérdezzük meg a lényeges pontokat, és semmi nincs előre meghatározva. Az a struktúra, amit évek alatt fejlesztettem, az van meghatározva, hogy ez hogyan épül A-ból B-be, de a jelenetek mindig teljesen mások. Én ezért is mondom el minden előadás után, hogy ezt meg lehet nézni egymás után, egy hétre rá már rögtön a következőt, akár ugyanazzal az emberrel, mert minden előadás más és más, ezért nagyon jó élőbe. Most eljutott ez egy olyan szintre, hogy már merem azt mondani, hogy fönt van úgy a repertoáromon, hogy tényleg ezt most már viszem mindenfelé, és megbízhatóan tudom mondani, hogy teljesen más történetet kapnak az emberek, akár ugyanattól a két embertől, vagy ugyanattól a vendégektől.
És mi van, hogyha a közönség valamilyen teljesen bizarr irányba viszi el a dolgokat, nem tudom, volt biztos ilyen már, gondolom veled,
volt.
Hogy valami durva szót hírtak be, vagy nem tudom, mi volt ez, azt elmondod?
Volt. Fú, hát nem tudom.
Kisipoljuk legfeljebb, vagy nem is tudom, valahogy majd.
Vagy hát fönn most a YouTube csatornámon fönt van, ott a kis zserbó volt az, ami nagyon megfogta a közönséget. Ilyenre gondol.
Hát akár, valami, igen.
Én azt szoktam mondani, hogy mindig jönnek könyvtárosok az előadásomra, akik amúgy nagyon kultúrát, amíg ki akarják hangból élni azt, hogy beírogatnak. Alapvetően ezt én nem szerettem, még az elején úgy jó pofa volt, de egy idő után mindig lecenzúrázom. Tehát ha sose vicces, a néző már eleve nagyon vicces dolgot mond be, mint fluxus kondenzátor, meg ilyen szavakat szoktak bemondani, az már eleve nem jó. A trágárság pedig megint csak nem jó. Néha egyet-egyet eleresztünk, a legjobb helyen ott hagyjuk, hogy ez megtörténjen, és akkor nagyot nevet mindenki, de nem jellemző. A tévi felvételekben különösképpen figyeltünk erre, hogy ez ne legyen a színházban jobban előfordul, de egyszerűen nem vicces. Tehát egy-kettő ilyen, ha beszökik, és jó helyen van, akkor nem szoktam cenzúrázni, de van, hogy már kifejezetten dobom is ki azokat a papírokat, amik csak efelé mennek, mert egy idő után elfelül annyira az előadás, hogy már csak arról szól, és az egyrészt erre nem mindenki kíváncsi, másrészt sosem annyira vicces, mint mondjuk két teljesen átlagos szó vagy mondat, például jó nagy az a labda, vagy milyen hangosan szól a mikrofon, ebből a két mondatból mi fog kijönni, az sokkal viccesebb általában, mint a fluxus kondenzátor és a zsergó kapcsolata. Lehet, hogy elsőre ez nagyon vicces, de általában nem szokott jó szülni, úgyhogy cenzúrázzuk is. De van, hogy azért mondom, hogy Jankovics Petivel volt egy ilyen szinte vállalhatatlan, de aztán azért tettük ki, mert nagyon ritka esetben hozzák a szempet. Tényleg nagyon ritka esetben, mikor már túlmegy mindenem, például Mucsi Zoliéknak a villanyszerelős jelenete biztos megvan. Amikor ez a trágárság, ez már annyira túlpördül, hogy már az a vicces, hogy ez végtelen primitív. Tehát nekem a rezsőbábom van erre, ugye, készen itt behelyezve, amikor összegyűlik a szükségosság, akkor azt ezen a bábon keresztül ki tudom tenni, de ez a műsor egyáltalán nem erről szól.
És társadalom kritikát azt beengedtek? Nyilván egy csomó minden lehet egyébként közélet aktualitásai, hogy ott is bedobnak ilyen szavakat, napjaink közéleti fölkapott témái, a mit tudom én mondjuk, Ukrajna, vagy
hát amilyen szomorú helyzet, azt nem szoktuk engedni. Van olyan, hogy benyomnak politikus, bemondják, hogy lőlő, akkor lőlő egy karakter lesz, de lehet, hogy az a lőlő az egyáltalán nem az a lőlő, hanem csak egy lőlő nevű másik figura. Néha enged, de például ez sem jó, mert nem tud a fantázia szabadon szárnyalni, hogyha már valaki konkrétan meg van nevezve. Tehát onnantól kezdve már az a történet már csak a körül tud forogni, és nem lehet belőle bármit alkotni, és én a politikai dolgokat eleve nem igazán szeretem. Illetve hát volt egy időszak, amikor én elmondtam mindent a politikáról, és azóta ahhoz tartom magam, nem változott a véleményem róla. Úgy érzem, hogy többet nem akarok ezzel foglalkozni, amíg nem érzem el jöttnek az idejét, vagy nem érzem azt, hogy megint akarok szólni az ügyben. Szóval a lényeg az, hogy ezek igen, kerülnek ilyenek bemondásra. Hát ezeket is az évek alatt megtanultam már azt, hogy mi az, ami építi az előadást, és mi az, ami nem. És azt szerint cenzúrázom.
Egyébként nyilván a politikát azért is kerülöd, mert akkor megosztja a közönséget, és a közönség egyik fele kimegy, a másik meg jól érzi magát, nem?
Nem, a politikát azért kerülöm, mert egyrészt egy olyan, igen, tehát Magyarországon a politika olyan, hogyha az egyik oldal szídja a másikat, akkor olyan, mint hogyha tehát, hogy bármelyik oldalt elkezdem szídni, akkor olyan, mint az anyját szídnám valakinek. Másrészt annyira alantas, és olyan selejtes az egész, hogy olyan, mint nagyon buta emberekkel viccelődni, vagy embereken viccelődni. És egy kicsit azt is érzem, hogy elég könnyen jött nézettség meghírnév az, hogyha politikával foglalkozik valaki. Aki manapság politikával foglalkozik, annak izgalmatlan nagy nézőszámai lesznek független a minőségétől, annak, amit csinál, és ez engem kifejezetten elkezdett idegesíteni, úgyhogy ezért is tartom magam távol egyelőre, tehát engem ne azért nézzen bárki, mert valamelyik oldalra elmondom a véleményemet, és egyébként is én globális dolgokról szoktam beszélni, vagy most, hogy az új stand-up estem az egóról szól, szerintem, hogyha kicsit kinézünk a kis országunkból, akkor nagy világban is az egó befolyásol mindent, ezzel lehet inkább foglalkozni, hogy ezeket tartom olyan gondolatoknak, amiket érdemes közölni. Azt, hogy éppen most ki mit csinált és hogy csinálja, amíg annak nincsen komoly jelentősége, addig, meg egyébként sem, tehát tényleg leginkább olyan, mint hogyha beszarodnám magam, nem akarom. Uh-huh. Ezzel a politikával, már nagyon sokszor nekem is van természetesen véleményem, de úgy érzem, hogy nem akarom, hogy az én nézőim emiatt nézzenek. Az, hogy emiatt nem néznek, tehát aki a véleményem miatt nem néz, az eddig se érdekel. Tehát inkább az, hogy emiatt nézzenek, én azt kerülöm el. Hát tudom, hogy rengeteg követőm lehetne, ha én ezügyben megszólalnék, és hogy is mondjam, eléggé csábító a gondolat, és nem mondom, hogy nem gondolkodom ezen, hogy esetleg különböző politikai műsorok, és még azt sem mondom, hogy nem fogom csinálni, mert ha eszembe jut valami olyan ötlet, ahol én ezt élvezettel csinálom, akkor meg is fogom csinálni, de egyelőre nincs ilyen, és egyelőre én azt szeretném, hogyha nem emiatt nézőnek, hanem amiatt, ami eddig is voltak.
Most tartunk egy kis szünetet a hallgatóknak, és aztán rögtön jövünk vissza itt a Média Egyben a szünetünk után. Mogás Dániellel beszélgetünk, a Bolondok hajója. Na igen, ezt hogy is mondjam, alkotója, főszereplője? Akkor ezt már tisztázzuk is gyorsan.
Hát az alkotója végül is jó, mert én raktam össze, meg én vezettem a műsort. Igen.
Házigazdája akkor.
Házigazdája.
Igen, szóval rögtön jövünk is vissza, tehát Mogás Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával itt a Média 1-ben, maradjanak velünk.
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ez itt továbbra is a Média 1 szünetünk után, vendégem pedig Mogács Dániel. Kik voltak a kedvenceid azok közül, akikkel fölvettétek a műsort? Kivel sikerült a legjobban, mondani, vagy a legjobb jelenet, amit kiemelnél például?
Ez nem lenne ildomos. Van olyan, ami jobban sikerült, van, ami kevésbé, de én minden először is nagy megtiszteltetés mindenkivel együtt játszani, vagy aki bevállalja, hogy utasom lesz. Másrészt mindenki teljesen különleges, tehát hogyha megnézik az adásokat, akkor látják, hogy mennyiben, milyen sokban különbözik minden adás egyik a másiktól, attól függ, hogy éppen ki a vendégem, és nem emelnék ki így olyat, aki jobb volt, mint a többiek, mert nem lenne szép. Mindenki nagyon jó volt egyébként, tehát hál' Istennek nem tudok rosszat se mondani senkiről, de ez így inkább passzolnám ezt a kérdést, nagyon jó volt mindenkivel.
És civilben egyébként milyen témák nevettetnek meg leginkább? Mi az, ami leginkább feldobja a hangulatodat, amitől tényleg nevetsz?
Hát a gyerekeim, hát a váratlan, ugye, akkor jó a humor, hogyha váratlan, vannak ilyen váratlan őrül dolgok az életben, amiken nagyot lehet nevetni, a barátaim órát szeretem nagyon. A családom órát, tényleg vittes emberekkel vagyok körülvéve, azt hiszem, hogy az ő hogy azon belül mind szerintem, ami vicces, az vicces, nincsenek ilyen korlátok, hogy mi az, ami kevésbé, vagy mi az a tényleg egy ilyen fülhallgató tokról is lehet, bármilyen ügyesség eszébe jutott az embernek, ha az vicces, akkor nevetek, ha nem, akkor nem.
És amikor ott a színpadon kimentek és megtartjátok ezt a improvizált jelenetet, akkor ott még a színpad mögött háttérben van valamilyen lepróbálási lehetőségetek, vagy ott már teljesen a közönség látja először?
Ja, hát mindent először látnak, nincs lepróbálási lehetőség. A különböző jelenetek alapjait beszéljük át, hogy mit tudom én, a forgatókönyvírás az úgy működik, hogy a nézők által összegyűjtő szavakat olvasztjuk bele egy történetbe, az egyiknél van a kalap, a másik pedig mesél, és ez néha megcserélődik. Ezt például átbeszéljük, hogy akkor tudod, hogy ez így működik, hogy ez a játék lényege. De nincs semmi, amit előtte elpróbálnak, vagy bármi, ami fix.
Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a te brandedről, hiszen ez egy ismert márkává vált, egy én márkává. Hogyan robbantál be, hogyan lettél egyáltalán ismert? Ennek a folyamata érdekelne, hogy mi volt ez a pont például, amikor azt érezted, hogy na most már akkor ez megvan, ez a országos ismertség?
Hát, szerintem ugye a Soder Club meg a kutyapártos időszak az nagyjából egybe csengett. Azt hiszem onnantól vagyok ismert, és aztán eltelt szerintem 15-20 éve, nem tudom, sosem tudom, lassan 20 év a stand-up karrierem kezdete óta. Ugye ott volt ez a Dr. Mogácsos időszak, ami direkt egy kicsit polgárkasztó, meg elég durva volt, azt szerintem meg ezt sokkal lenyilatkoztam már, hogy ugye teljesen más jött vissza a tévéből, mint amilyen én vagyok a színházba, és akkor ezt most értem, hogy ugye a nézők kezdik észrevenni, hogy én nem egy ilyen polgárpukasztó stand-upot nyomok, hanem szerintem egy, meg már szerintük is egy olyat, amit érdemes megnézni színházba. Tehát én nagyon korán ismert lettem, és szerintem most van az, hogy egyre inkább érzem a színházba is az elmúlt években, hogy sokan jönnek, és egyre többen. Tehát ugye én elkezdtem a RTL-nél a stand-upot, onnan átmentem a Comedy-be, akkor az RTL többen nézték, mint a Comedy-t, akkor nem volt jó döntés. Tehát ugye sok, hogy csináltam mackókat, csináltam a kutyapártot, akkor a YouTube-os dolgaim, és most úgy érzem, hogy ez a sok láb, ez kezd megtartani egy ilyen bázist, ami hál' Istennek egyre inkább növekszik. De talán, amikor először így már megismertek az utcán, ez az időszak volt a Soder Club, meg a kutyapártos akciók, még a Kálmán Olgás interjú, meg ezek.
És egyébként mindig is erre a pályára készültél? Tehát ez egy nagyon tudatosan választott irány volt, vagy tök más csináltál előtte?
A színház, vagy a Igen. stand-up?
Hát is, tehát hogy ez a
Hát a
média...
színház az tudatos volt, a stand-up az nem annyira, tehát nem akartam sosem stand-upos lenni, az így alakult, ez a humorista lét, de azt éreztem, hogy normális munkával nem szeretnék foglalkozni. Már az elejétől, tehát az voltam nagy cégeknél is ilyen, meg voltam ingatlan ügynök, meg voltam favágó, meg raktáros, meg egy csomó ilyen szakmát próbálgattam, kertész, meg ez amaz, de hál' Istennek nem kellett ott ragadjak egyiknek sem, mert így hozta az élet, hogy az kivel.
Aha. Egyébként mondtad, hogy a tévében nagyon más jött le. Szerinted miért volt, hogy a tévén keresztül ez valahogy torzult? Mi volt ennek a torzulásnak az oka?
Ezt már elmondtam többször, de akkor mármint nem neked.
Mondd el nekünk is, igen.
Elmondom itt is. Lényeg, hogy amire én rájöttem a hosszú évek alatt, egyrészt az, hogy a polgárkukkasztást azt ügyesen kell csinálni, hogy a tartalom közvetítés az nem mehet a humor robására, bizonyos dolgokat megtanultam, de leginkább azt, hogy például azokba a stand-up adásokba, hát én a színházból jöttem, minden nagy gesztusokkal csinálok azért, hogy az utolsó sorokban is lássák, hogyha élőben eljönnek az előadásomra. és ezt nagyon szerették a nagy grimaszokat az operatőrök, és mindig bejöttek egy centire a fejembe, ami egy tévénéző, tehát nem véletlen van az, hogy a filmes színész az egy kacsintással lejelez egy ekkora gesztus, és fordítva. Úgyhogy nagyon visszás volt a tévénézőknek az, hogy én belegrimaszoltam, meg csináltam ezeket a nagy figurákat, amit én nem tudtam sokáig. És általános eset volt, hogy eljöttek emberek, az előadás után oda jöttek hozzám, és mondták, hogy figyelj, én gyűlöltelek téged, de most láttalak élőben, és te vagy az egyik kedvencem. És ez borzasztó nyomasztó volt egyébként, mert ott jól esett, de hogy miért van ez, hogy ez hogy létezik, hogy valaki utál, ugyanazt megnézi élőbe, azt meg akkor a kedvence, tehát ez annyira ambivalens, és akkor kiderült ez. És onnantól erre például figyelek, hogy ezek úgy legyenek fölvéve, amik már nagy gesztus, mert mindig mondom, hogy ez biztos, hogyha pofát vágok, akkor ezt nem veheted közelről, stb. Stb. Illetve hát azért tehát sokat fejlődtem, mint az előadás, mind a megírás a szempontjából, amit a stand-upot illeti. Szerintem ugye még fiatal stand-uposként azt gondoltam, hogy a toppon vagyok, meg hogy ez fergeteges, miért nem imád mindenki. Így visszanézve azért látszik, hogy miért nem. Tehát, hogy sok minden javult azóta.
Uh-huh. És ugye választanod kellene, hogy offline, mondjuk így, akkor a színészet, a hagyományos, vagy tévé, akkor ezek szerint a színészet, a hagyományos?
Hát, vagy tévé, vagy film. Úgy is mondhatjuk a tévét, nem?
De.
Tehát, hogy akkor a film egyértelműen.
Aha.
Mert az improvizációt is ezért szeretem nagyon, hogy azt nem lehet megúrni, mert mindig más. Én elég gyorsan ráunok dolgokra, amit már úgy érzem, hogy maxra járattam, akkor kezdek más felé keresgélni. Amikor az ember nagyon jól megcsinál egy darabot, és úgy érzi, hogy ez nem tud tovább fejlődni, és akkor ezt még eljátszani 500-szor, az nem nekem való, erre rá kellett jöjjek. Bármennyire is színészként indultam, de az, hogy megcsinál az ember egy jó filmszerepet, és utána kész, azt akkor vissza lehet nézni, de már nem kell vele foglalkozni, mert egyszer megalkottuk, az sokkal szimpatikusabb, mint repetitív nyomni valamit.
És mit gondolsz, hogy ez a műsor, ez mennyire lesz hosszú távú, tehát most nyilván készült egy évad, de hogy az a terv, hogy gondolom, hogy menjen majd tovább, hogy látod, hogy mik a kilátások ez ügyben?
Nem tudom. De tényleg én csak kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Szerintem ez alatt a rövid idő alatt, amíg rá kellett készülni erre a tévéfelvételre, meg amilyen ugye a 2 órából egy 3/4 órás kereskedelmit csinálni, én szerintem eléggé színvonalas dolgot letettünk az asztalra. Tényleg nem tudom, én reménykedem abban, hogy a nézők, nagyon nehéz szerintem tévét nézni, az igaz, én attól félek, hogy a reklámok, amik ugye szétszabdalják ezt az egészet. Én például nem tudok tévét nézni.
Uh-huh.
Mert bejön egy reklám, és nem vagyok hajlandót 30 percig jönni és nézni azt, hogy mit kéne megvegyek. És tényleg nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, kik azok, akik nézik. Én nagyon remélem, meg aztán kiteszem a YouTube csatornára, és oda is nyugodtan iratkozom föl mindenki a Mogás Dániel YouTube-ra, vagy a mogás.hu-ra, oda meg szintén jöjjenek, mert ott lehet jegyeket kapni az előadásaira, akár stand-up, akár ezt a Boldog hajóját is ott tudnak rá jegyet venni, és csak ajánlani tudom, hogy jöjjenek el, mert nagyon sok visszajáró vendég van a Bolondok hajójára, akik már így elkezdtek függeni ettől az egésztől, ugye mindig más, de kíváncsiak, hogy mitől más, hogy mennyire más, és van, aki látom, hogy minden előadásod ott van.
Uh-huh.
De hogy ez a tévében hogy fog lejönni, én úgy veszem észre, hogy elég jók a műsor, a csatorna is, akik dolgoztak benne, mind a látvány, mind az egész stáb, szívvel, lélekkel csinálta, úgyhogy reméljük, hogy ez átjön, és rászoknak.
Beszéljük akkor kicsit a YouTube-odról is egyébként, hogy mit ad számodra a YouTube, mennyire jött ez be, nem tudom, hogy mennyien követik, úgy az életedhez mennyit ad hozzá, és mennyit tudsz vele foglalkozni?
Hát az életemhez sokat ad, meg sokat el is vesz, mert ezzel foglalkozni kell. Én Tamagocsinak hívom az összes ilyen social médiás cuccot. Tehát a YouTube az még egy kreatív dolog, ahol ott tartalmat kell gyártani, de az összes többi, ami kell, ezek a social médiás, magadat fényképezd, és teljesen igaza van a menedzsereimnek, vagy azoknak, akik azzal foglalkoznak, hogy fönnmaradjak a vizen, hogy ez egyszer már nélkülözhetetlen, nagyon nem is tudom ki az, aki megehet. Szerintem senki, aki közszereplő, vagy színész, vagy valamennyire nézőknek akarja eladni a munkásságát, hogy az ettől mentesen tudja csinálni, azt szerintem nagyon ritka. Nem is tudom, van-e olyan, mert nem lehet, mert olyan információ áradat megy át az embereken, hogy egyszerre 500 előadásból válogathatnak, és hogyha nem villan föl az ember, akkor eszükbe se fog jutni, mert meg kell lássa, hogy nem csak én vagyok jó, hanem sok jó előadást lehet megnézni. Tehát ezzel muszáj foglalkozni, viszont utálom. Tehát azt, hogy magamat fotózzam, hogy akkor kiírom, hogy sziasztok, de valahogy megküzdök vele, és csinálom. A YouTube az, hát ugye ezeket az improvizációs dolgokat felszoktam tölteni, feltöltöm a szendápjaimat, és oda mentek ki a Dr. Mogás filmek, és ide fog tenni még különböző egyéb filmötletek vannak. Most ugye elég sokat dolgoztam az új önálló stand-up-est is, most ment le, hogy fölvettünk az előző stand-up-estem is most fog lemenni egy kereskedelmi tévébe, meg nagyon sokat dolgoztam a stand-up és a színházi előadásokkal, és most fogok rámenni a YouTube csatornára úgy, hogy különböző tartalmakat legyártani, amik már ötletként benne vannak a fiókban. Szóval jó terület arra, hogy az ember kreatív, és mint mondtam, nekem a film már közelebb van, vagy a videózás hozzá, mint a színház, ezért próbálok itt inkább ezekre rámenni.
És hogy néz ki a YouTube-od? Már úgy értem, hogy mekkora stábbal csinálod, mennyi energiát kell beleölnöd, és ez hogy jön vissza? Tehát gondolom, jön ebből azért valami bevétel, vagy inkább jegyeket vesznek ezáltal, hogy kell ezt így elképzelni?
Van egy ilyen Mogács Média nevezetű birodalom, amit elkezdtem fölépíteni, és szerintem a Warner Brothers stúdióját két hónapon belül lenyomjuk, de az még sok munka kell, és kitartás. De tényleg csináltam a honlapot, ugye a mogács.hu-n van ennek az összegzése, amiben beletartozik a kis gamer birodalmam, beletartozik a YouTube, és beletartozik a színház, nagyjából ebből a háromból áll össze. Kicsit azért is csináltam egy saját portált, mert amíg a PC világ ilyen, ha is mondjam, veszélyes talajt csinál azon emberek számára, akik szeretik kimondani az őszinte véleményüket, és ezen sok mindenki meg tud sértődni, és bármikor el tudják reszelni akár a YouTube csatornámat, vagy a Facebook oldalamat, vagy bármit. Addig úgy éreztem, hogy kell egy biztonságos hely, ahol azok, akik szeretnek engem, oda tudnak jönni, akkor is egy értelmek szűnik minden. Illetve itt majd lesznek különböző dolgok, amiket támogatásokból próbálok megoldani, filmeket forgatni, hogy közösségi támogatásból. Ezért alakult ez a kis Mogás Média, amit lehet patronálni, és stábtagnak lenni, hogy tudom. A YouTube, és akkor ennek az egész Mogás Médiának van most már egy csapata, ami mindig bővül. És most jutottam el oda, hogy talán sikerült azt megoldanom, hogy azokra a munkákra, amik engem teljesen fölőrülnek, és semmi köze a művészeti vagy a kreatív részhez, azokat kiosztottam nagyon jó embereknek, akik ezt az egészet elkezdik már működtetni, ami nekem gyakorlatilag az időm 150%-át elvette idáig, tehát ezért is hát, hogy is mondjam, kicsit már megrekedtem az egészbe, de most, hogyha ezt leszedik a vállamról, akkor a fiókban lévő dolgokat végre meg tudom csinálni. Szóval ez nem csak a YouTube csatorna, hanem úgy minden egyben arra most már van pár ember, akik 5 és 10 között, most nem tudom pontosan hányan vannak, akik vannak az feladataik, amiket nagyon jól végeznek, és ettől rengeteg energiát tud felszabadulni, amit vagy rá fog zúdítani a kedves nézőkre.
Na hát mindenkit akkor arra búzítok, hogy nézze meg egyrészt az új műsort, a Bolondok hajóját, nézze meg akkor a YouTube csatornádat, ha még nem tette, és egyébként meg nyilván menjenek el a színházba.
Jó teszed, nagyon köszönöm.
És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben. Köszi, hogy mindezt megosztottad velünk, és egy kicsit beleláthattunk a kulisszák mögé, hogy hogyan készül az új műsor, a YouTube-odról egy kicsit tudtunk beszélni, és a színészetről is.
További. Én is köszönöm szépen.
Kellemes napot neked, és jó munkát a továbbiakban is.
Köszönöm neked is.
Ez volt a Média Egy mára. Egy hét múlva jövünk majd újra. Visszagadható a műsorunk a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és érdemes benézni majd a YouTube csatornánkra is, ha már egyébként megnézték nyilván Mogás Dániel műsorát. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel. Ja, és ne felejtsenek el feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, hogy ne maradjanak le a legújabb tartalmainkról. Ez volt tehát a Média Egy, viszont hallásra.